Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Közlekedésről fogunk beszélgetni. Nagyon sok aktualitás volt az elmúlt időszakban. A közvélemény kedélyét mindenképpen borzolta az, ami ugye az Árpád hídon történt, ahol gyorshajtás és például három autónak a versenyzése okozott tragédiát. Ugye meghalt a balesetben egy 26 éves kerékpáros, de utána például a rendőrség ezután többször is mérte a járműveknek a sebességét az Árpád hídon, és találtak, volt olyan eset, ahol több mint 170 km/h ment egy autó ott a hídon, úgyhogy erről is fogunk beszélgetni, hogy ennek milyen megelőzése lehetséges, de hát természetesen szó lesz arról, hogy alkohol vagy nem alkohol, lehet-e inni egy picit vezetés előtt vagy sem, de hát villogás, büntetőfékezés, szóval sok-sok mindenről fogunk beszélgetni, méghozzá Deli Kálmánnal, balesetelemző igazságügyi szakértővel. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Kérem szépen.
Na, kezdjük akkor ezzel az alkohol, nem alkohol témakörrel, mert ez most nagyon megosztotta a közvéleményt, ugye annak ellenére, hogy hát régóta téma ez már, és most felmerült egy javaslat az Építési és Közlekedési Minisztérium részéről, a sajtó írta meg, hogy gondolkoznak azon, hogy esetleg érdemes-e felülvizsgálni a zéró toleranciának az elvét, vagy kell-e ezen változtatni, vagy sem. Aztán a belügyminisztérium ezt hírlapi kacsának nevezte, és azt mondták, hogy ezen nem fognak változtatni, na de elindult egyfajta, hát kérdések előkerültek azzal kapcsolatban, hogy lehet ön szerint ezen változtatni, baleset szempontjából, vagy baleset megelőzés szempontjából egy pici ital belefér, vagy nem fér bele?
Én ezt a zéró tolerancia feloldását nem támogatom. Tehát én, mint civil, kifejezetten ellenzem. Ha a rendőrség honlapján megtalálhatók ezek a baleseti statisztikák, ők a személyi sérüléssel kapcsolatos baleseti statisztikákat gyűjtik, és vannak olyan területeink, vannak olyan vármegyéink, mint például Pest vármegye, ahol az összes személyisérüléses balesetnek több mint 10%-át annál az okozó alkoholos befolyásoltságú.
De annak most, ellenére, hogy egyébként zéró tolerancia?
Annak ellenére. Tehát ez a jelenlegi helyzet, a 2023-16 havi statisztika, de hasonló a helyzet Borsodabó-Üzemplén vármegyében, hasonló a helyzet Zala vármegyében, közel 10% Szabolcs vármegyében. Tehát az, hogy minden tizedik balesetnél egyes területeken az alkoholos befolyásoltság megjelenik, az én úgy gondolom, hogy az nem teszi azt lehetővé, hogy itt zéró toleranciáról beszéljünk.
Ugye ez az egyik legszigorúbb szabályozás egyébként Európában. Én most végignéztem, hogy ritka szigorú ez a szabályozás, és az érvek pont amellett szólnak, mármint az, hogy ezt esetleg érdemes feloldani, mert hogy ugye, ha egy, nem tudom, hogy mennyit, egy picit iszik az ember, vagy egy pohár bor, szokták mondani, hogy annak nincs olyan hatása, hogy mondjuk a balesetek szempontjából meghatározó lenne. Aztán lehet, hogy ez nincs így minden esetre. Volt olyan vélemény, hogy Gulyás Gergely egyik kormányinfó mondta, hogy a magyar ember nem áll meg egy pohárnál, tehát hogy ezt ezért nem szabad változtatni. Nem tudom, hogy a balesetek szempontjából nyilván egy ilyen eset is sok.
Egy eset is sok, de vannak kutatóink. Tehát például ugye professzor Nemes tanár úr, aki az időskorúak vezetési
igen, beszélünk majd erről is
kutatja,
később, igen.
Vagy éppen az alváslabor vezetője a Honvéd kórházba. Tehát bizonyára vannak olyan kutatók, akik ezt a problémakört kutatják, hogy milyen az alkoholos befolyásoltság hatása a járművezetők képességeire. Meg kell őket kérdezni. Uh-huh. Tehát tőlük hitelesebbet valószínűleg nem kapunk.
Csak nyilván azért ön, mint szakértő, azért gondoltam, hogy találkozott ezzel, bár nyilván a statisztikákat látja.
De ez ugye ember probléma. Mi a jármű ütközést, a jármű gyalogos balesetet, jármű állat, tehát például ló, stb. Ütközését vizsgáljuk, és hát ez egy másik kérdéskör, amikor a hatóság eljár, és akkor megvizsgálja, hogy akkor kérem szépen, volt alkoholos befolyásoltság, nem volt alkoholos befolyásoltság. De mint önkéntes tanácsadó találkoztam már azzal a problémával, amikor a római katolikus pap, a plébános úr írt, hogy kérem szépen a misebor hatását követően vajon én a zéró tolerancia mellett vezethetek-e járművet. Hát én azt válaszoltam, talán meg kell kérdezni a jogászokat, az én szerény véleményem szerint nem, de nagy valószínűséggel ugye ez a misebor fogyasztás is egy ilyen egy köbcentiméternyi belenyalás a miseborba. Nem tudom, hogy ez milyen hatással van. Különben is egyéne válogatja. Uh-huh.
Na jó, akkor viszont lépjünk egy következő témára, mert ez is sokakat megosztott most itt.
És még ennél a témánál azért egy igen fontos kérdés föl fog merülni, a biztosítás. A kötelező biztosítás. Uh-huh. Tehát ma a kötelező biztosító egy ilyen helyzetben vagy nem fizet, vagy kifizeti a károkat, és a károkozótól visszakéri a kártérítés mértékét. És ebben a tekintetben ez fontos lenne a médiában az emberek tudomására hozni, hogy Kovács Kázmér ügyvéd úrral beszéltünk történetesen erről a kérdésről, és ugye az ügyvéd úr azt mondja, hogy a biztosító akkor is kifizeti a keletkezett károkat, amikor például az adott valaki, személy vagy más előidéz egy veszélyhelyzetet, és ennek a veszélyhelyzetnek a következtében károk, akár személyisérülések, akár mások keletkeznek, de visszakéri a veszélyhelyzetet előidézőtől a pénzt. Hogy egy egyszerű példát mondjak, leszáll az autóbuszról az illető személy, és az autóbusz homlokfala előtt szeretne áthaladni az úton, nincs kijelölt gyalogos átkelőhely, nincs elsőbsége. Az autóbusz kikerülő gépkocsi elüti. Szerencsés elütés volt, túlélte a gyalogos, de a személygépkocsiban károk keletkeztek, amit a személygépkocsis tulajdonos kaszkó biztosításának a terhére a biztosító megfizetett. A biztosító kárt vagy a balesetet gondatlanságból előidéző személytől visszakéri a kártérítés összeget. Uh-huh.
Az biztos, hogy itt furcsa esetek is szoktak, igen, ez nagyon jó, hogy felhívta erre a figyelmet.
Tehát ez megváltoztatja a kötelező biztosítás körét is.
Uh-huh. Amivel szerettem volna az előbb folytatni, de jó, hogy erről is beszéltünk, az most szintén egyébként Budapesten okozott némi fennakadás, meg ide-oda mondogatás baleset szempontból, ez a biciklisáv történet. Ugye itt a mentősök részéről érkezett egy jelzés. Azt írták a közleményünkben, hogy ezen bosszankodnak a budapesti mentősök, ugye, hogy bár támogatják, ahogy írták, a biztonságos kerékpározást a fővárosban, de a kialakított biciklisávok nagyban megnehezítik ugye a mentőautóknak a közlekedését, mert hogy a buszsávokból kialakított kerékpárutak keskenyek ahhoz, hogy ugye a mentőautó biztonságosan tudjon közlekedni rajta. Az oszlopok, amik ugye ott vannak, ráadásul még a parkolást is nehezítik egy-egy helyszínen, és akkor itt elkezdődött egy ide-oda mondogatás. A biciklisáv amúgy is egy nagy klasszikus téma közlekedés szempontjából. Ön hogy látja, hogy mennyire változott ez, meg mennyire egyrészt veszélyeztetheti ezt a helyzetet, másrészt mennyire okoz balesetet, vagy mennyire balesetveszélyes ez a helyzet?
Nyilván mindenkinek a jobbra kanyarodását megnehezítette a kialakított kerékpársáv, mert ugye külön arra figyelni kell, hogy akkor a kerékpáros a kerékpársávon melyik irányba halad. És ugye az én tapasztalatom szerint a kerékpárosok nem szabálykövetők. Tehát az egészen ritkán fordul elő az én tapasztalatom szerint, hogy irányjelez, hogy ő jobbra szeretne elkanyarodni, miközben a járművezető is egyébként jobbra szeretne elkanyarodni. A másik problémája ennek a kerékpársávnak a sebesség, tehát a jármű sebesség. És ugye nagy valószínűséggel a mentősök is ezt a problémát érzékelik, mert a kellő oldaltávolság egy kerékpáros mellett az tulajdonképpen sebességtől is függ. Mert ugye
Na jó, de akkor ez problémás, ez a helyzet valóban? Problémás. Tehát ezen tényleg kellene változtatni?
Ezen el kellene gondolkozni. Tehát egy mentőautó kénytelen nagyobb sebességgel közlekedni az adott körülmények között. Nyilván útkereszteződés, piros lámpa, stb. Ott előállnak a lassító helyzetek, de amelyik oldaltávolság 50 km per óránál még biztonságos a kerékpárosnál, az már nem biztos, hogy 70-80 esetleg magasabb sebességnél is biztonságos lesz.
Egyébként azt írta erre a főpolgármesternek a kabinetfőnöke Balog Samu, hogy ez a hely, amiről itt konkrétan a panasz szólt, korábban parkolósáv volt, tehát hogy a parkolóautók foglalták el ezt a sávot mindig, tehát hogy ehhez képest akkor ott nem is tudott alapból közlekedni, ugye, a mentő. Szóval mindenképpen jelzi a problémát a közlekedés szempontjából, vagy baleset megelőzés szempontjából ez a helyzet. Mi lehet az ideális megoldás erre, vagy hogy kellene akkor ezt megszervezni?
Erre ilyen hirtelen válasz nem tudok mondani. Ezen az ideális megoldáson és a közlekedési szabályok változtatásain azon hosszú távon kell elgondolkozni. Csak egy példát szeretnék ezzel kapcsolatban főhozni, hogy 5-10 évvel ezelőtt a Magyar Autóklub Jogi és Érdekvédelmi Bizottságába előadást tartottak közlekedés kutatók, hogy KRESZ szabályokat változtatnának, és szó volt arról, hogy az úttestre felfestett útburkolati jelek meghatároznák a sebességet is. Ha a menetirány szerinti jobb oldalon látja a járművezető a folyamatos vonalat, az úttest szélét jelző vonalat, akkor főútvonalon halad, a megengedett sebesség 90 km/h. Ha a jelzés nincs ott, vagy nem látja, mert például eltakarja valami, mondjuk csapadékhó, akkor nem szabad neki 70 km/h többel haladni. Az egyik felszólaló azt mondta, hogy de hát az autóinkban tele vannak vezetéstámogató rendszerekkel, miért akarják azt, hogy csökkentsük a sebességet? Hát a vezetéstámogató rendszer az akkor működik, hogyha a jármű kereke folyamatosan az úttesten van. Uh-huh. Tehát minden áron nem lehet változtatásokat kezdeményezni, és ezek a változtatások szinte mindegyike pénzbe kerül.
Na, a sebességről majd mindenképpen szeretnék beszélni, mert ugye nagyon sok ezzel kapcsolatos sajnálatos baleset történt, de előtte még egy kérdés a biciklisekre visszatérve, mert erről beszélgettünk, hogy éppen láttam egy cikket erről, meg egy posztot, hogy például 50 000 forintra büntettek meg egy férfit azért, mert nem a zebrán ment át az Andrássy úton. És itt ment a húzavona, hogy ez jogos, nem jogos, sok, kevés, egyáltalán szabad-e megbüntetni, mennyire okozhat ez balesetet, mondjuk egy ilyen helyzet, és itt jöttek elő a biciklisek témaköre, amit ön is ugye célzott ezzel, hogy nem igazán szabálykövetőek, hogy leírták itt a kommentben nagyon sokan, hogy a biciklisek, de hát mi is tapasztaljuk, hogy simán átmennek piroson, sokszor, vagy nem szabályszerűen jeleznek, nem jelzik azt, milyen irányba akarnak fordulni. Tehát elég sok probléma szokott ezzel kapcsolatban lenni. Őket is kellene büntetni, és kell-e büntetni, és ez megoldás lehet-e?
Én azt gondolom, hogy miután ők járművezetők, hasonló felelősséggel, vagy azonos felelősséggel vesznek részt a közúti közlekedésbe, mint a gépjárművezetők. Tehát nekik is célszerű lenne, hogy azonosíthatók legyenek. Mert hogy én...
Mint a kocsinál a rendszám?
Mint a kocsinál a rendszám. Lehet, hogy nem a rendszám a megoldás,
de valamilyen, formában,
valamilyen az formában az azonosítás. Mint ami kezd megjelenni egyébként a elektromos rollereken. Mert ezt valóban tapasztalom, és én erről többnyire fénykép vagy videófelvételeket készítek, hogy például a Váci út és Tutaj utca kereszteződése, Budapest 13. kerület. Én ott több felvételt készítettem, hogy a kerékpáros piroson áthalad. Na most saját maga idézi elő a veszélyhelyzetet. Nyilván erre van valamiféle kádencia, ami miatt a hatóság őt meg, vagy a gyalogost, vagy a kerékpárost megbírságolja. De ez a bírságolás nem fog visszatartani senkit a problémát, tehát ettől a szabálytalan magatartástól, mert hát minden ilyen helyre nem lehet hatósági embert állítani, nincsen egyszerűen annyi. Tehát én azt gondolom, hogy azt kellene átgondolni, hogy vajon azonosíthatók-e egyrészt, másrészt, hogy a kötelező biztosításuk van-e.
És ha már az elektromos rollát említette, ugye ott is kérdés, hogy egyáltalán minek minősül, vagy minek minősüljön, régi klasszikus téma ez is, és hát ott is valóban nagyon ezek a problémák ugyanúgy előkerülhetnek.
Ezt már körbehatárolták, tehát két jogszabályunk van, a KRESZ az egyik, a másik a 6/1994-12-es köhém rendelet, ahol a járműfajtákat úgy emlékszem, vagy az 5/1990-es kölyémrendelet, ahol a járműfajtákat azonosítják. Tehát ezen a problémán sikerült túlmenni. De azon a problémán még mindig nem sikerült túlmenni, hogy ezeket a kétkerekű járműveket fontos lenne ellátnunk sebességmérő eszközökkel. 5 vagy 6 szabály van a kerékpáros sebesség mérésére. Például, hogy akkor haladhat a járdán, ha 10 km/h fölött nem halad a kerékpáros. Honnan tudja a kerékpáros a 10 km/h betartani, ha nincs neki sebességmérő eszköze? Tehát vidéki városok baleseti statisztikájában ez problémát jelent.
Hát a sebesség az ugye alapból Magyarországon szerintem mindenhol probléma, de kérdezem, hogy így van-e, és akkor térjünk már át az autós ügyre és a sebességre, mert ez is egy hát ugye sokkolta a közvélemény, ugye, ami az Árpád hídon történt, ugye itt, mint kiderült, 3 autó versenyzett, és ez okozott egy súlyos balesetet, halálos tragédiát, egy 26 éves éppen kerékpáros, aki egyébként teljesen szabályosan közlekedett, ugye őt ütötték el.
Nem is beszélve arról, hogy ő egy korlát mögött
közlekedett. Nem is arról, így van, egy korlát mögött közlekedett, csak ugye annyira gyorsan mentek már, ha jól tudom.
Akkora nagy volt a mozgási energia, mi így mondjuk, hogy átszakított a korlátot.
Na szóval az Árpád hídra visszatérve, az ugye egy speciális eset, mert ott régóta zajlanak legalábbis a hírek szerint ilyen típusú versenyzések, és egyelőre nem sikerült korlátot szabni ennek, egyszerűen nem sikerült megakadályozni azt, hogy ezt valahogy megszüntessék. Hogy lehetne ezt megszüntetni? Büntetéssel, pénzbüntetéssel, vagy esetleg szigorú büntetéssel, mint amiről itt most szó van?
Hát a rendőrség ezeket a helyszíneket földelíti, és ezeken a helyszíneken rendszeresen megjelenik, és vannak olyan helyek, ahol megszűntek a rendszeres rendőri jelenlét miatt, megszűntek ezek a versenyek.
Hát ott kellene lenni a rendőröknek.
Igen, ez az egyik megoldás. A másik megoldás nyilván a kamerák. A 3. kerületben én elég sok balesetet vizsgáltam. Abban az időben, amikor a Talós úr volt ott a polgármester, és rengeteg kamerát helyeztek el. És az elhelyezett kamerák azt mutatják, hogy visszafogja a szabályszegőket. Tehát kevesebb lesz a baleseteknek a száma. Másrészt ugye olyan technikai eszközök kifejlesztésére kellene megbízást adni, amelyek egyébként nem passzívak, hanem kommunikálnak.
Ez mit jelent?
Például azt jelenti, hogy amikor észleli, hogy az adott helyszínen a megengedett sebességet túllépi, akkor megszólal.
Uh-huh. Mármint ez hogy kell elképzelni a hídon, mondjuk?
Mondjuk úgy kell elképzelni a hídon, hogy bemondja, hogy veszély, gyorshajtás, vagy éppen szirénázik.
Ugye azért érdekes, amit mond, mert...
Tehát az aktívvá kellene mert tenni ezeket az eszközöket.
Igen, mert hogy a rendőrség ugye konkrét ezután a baleset után is mérte a járműveknek a sebességét, és az akciók során egyébként, ahogy írták ők maguk a közleményükben, több 100 gyorshajtót találtak. Volt olyan eset, hogy 170 km/h ment egy autó.
Igen.
Szóval az ember belegondol, hát 170 kilométerrel szerintem azt rádán nem megy senki, vagy nagyon-nagyon kevesen, nemhogy az Árpád hídon. Szóval, hogy mit lehet ezzel kezdeni, mert nem tudom, hogy szerintem vannak kamerák egyébként már most is az Árpád hídon, akkor ezek szerint nem akadályozza meg a gyorshajtókat ebben.
Például ugye a jogszabályi környezetet megváltoztatják. Franciaországban, szintén a rendőrség honlapján fönn van, a Ha valaki 50 km per órával túllépi a megengedett, 50 km per óránál nagyobb sebességgel túllépi a megengedett sebességet, a helyszíni intézkedő hatóság, aki ember, elveszi a jogosítványt. Nem mérlegel, elveszi. Nálunk ilyen szabály nincs.
Aha. Tehát magyarán az a illető, aki most csak vegyük ezt a példát, 170-nel ment az Árpád hídon, őt be tudná elvileg azonosítani a rendőrség a kamera alapján?
Így van, a kamerák fölveszik ezt.
És akkor ő most milyen büntetést kap, aki mondjuk 170-nel ment?
Hát erre megvan a büntetési tarifa, amit
de pénzbüntetést?
Nyilván egy pénzbüntetés, de ha mellé párosulna az, hogy akkor X időre bevonjuk a jogosítványodat, akkor lehet, hogy ez egy nagyobb visszatartó erő lenne. Bár jogosítvány nélkül és ittosan is vezetnek emberek, tegnapi vagy tegnap előtti rendőrségi hír. Tehát a 11. kerületben is rengeteg gyorshajtást mértek augusztus 10-én, és volt, aki ott a 11. kerületben, ami egy sűrű lakott hely, 138 km per órát elért. Tehát ez sok, és ezzel a saját testi épségén kívül az összes többit veszélyezteti. Hát ez egy közös tevékenység, ez a közlekedés. Tehát ott a nagymama az unokájával, ott a kerékpáros, ott a gyalogos, ott a többi autós. Tehát nincs egyedül.
Abszolút, és ha már a nagymamát említette, akkor még egy téma is, mert ez is baleset veszélyes lehet, vagy nem lehet. Ugye hír volt most, hogy egy 90 éves hölgy okozott balesetet, mert ha jól emlékszem, 11. kerületben haladt, és egy kereszteződéshez érve szeretett volna behajtani egy áruházhoz, és ugye nem adott elsőbséget. Egész konkrétan ez történt, és komoly balesetet okozott. Szerencsére nem sérültek meg súlyosan, na de rosszabb is lehetett volna. És ilyenkor újra és újra előkerül a kérdés, hogy kell-e korhatárhoz kötni a jogosítványt, vagy nem. Baleset szempontjából ennek van-e jelentősége, vagy nincs. Szabad-e, milyen egyáltalán kell ezzel foglalkozni, vagy itt is egyedi eseteket kell mérlegelni, mert van, aki 20 évesen is rosszul vezet, meg van, aki 90 évesen is jól vezet.
Hát Nemes professzor urat kell erről megkérdezni, neki vannak kutatási eredményei, nekem csak tapasztalataim vannak. Tehát én azt tapasztalom, hogy ha valaki fiatal felnőtt korában tanul meg autót vezetni, vagy járművet vezetni, az sokkal professzionálisabban közlekedik, mint aki mondjuk 30-40 éves korban tanul meg járművet vezetni. Biztos, hogy ez is befolyásolja a járművezetői képességeket, aztán még nyilván a pillanatnyi állapot, de a Nemes professzor úr elérhetőségeit meg tudom adni, és akkor meg kell őt kérdezni a kutatási eredményekről.
Uh-huh. Akkor viszont lehet, hogy erre is ezt fogja mondani, mert ugye most az is előkerült, hogy ingyenessé tennék ugye a fiataloknak a jogosítvány szerzését, és tehát, hogy segíteni a kormány azt, hogy ez így jobban működjön, mert hogy kiemelten támogatnák középiskolások és a szakképzőintézményeknek, a tanulóknak ugye a B-kategóriás jogosítvány szerzés, mert hogy szinte a teljes költséget megtérítenék. Ez most egy friss javaslat, vagy egy javaslat, aztán majd meglátjuk persze, hogy átmegye. Nem tudom, akkor a tapasztalata mit mutat, hogy a fiatalok esetében itt mennyire érdemes őket ezek szerint arra ösztönözni, hogy minél korábban jogosítványt szerezzenek?
Hát egyrészt nagyon mobilizált a társadalmunk, tehát fontos az, hogy a vezetői képességek birtokában legyenek. Másrészt én azt látom, hosszú ideig jártam be a Magyar Autóklubhoz, és ott fiatal felnőttek járművezető képzésével a gyakorlatban találkoztam. Tehát ez egyik oldalról azt látom, hogy ez nagyon fontos, hogy ki az oktató. Tehát vannak-e olyan pedagógiai képességei, amivel a tudást megfelelően át tudja adni. Mert amikor a telephelyen belül a útkereszteződésbe parkoltatja le a tanulót, hát az nem egy...
Nem a legjobb megoldás, igen.
A másik dolog, amit én ennek a hírnek örülök, és én ezt mondjuk úgy, hogy ha egyáltalán ez számít, akkor én ezt támogatom, de a képzésben még föl kellene venni néhány fontos részletet. Tehát azt megmagyarázni és azt elfogadtatni a tanulókkal, hogy a jármű az alkalmas arra, hogy halálos sérüléseket, meg személyi sérüléseket okozzanak vele. Másrészt a jogalkalmazásnak azokra a részleteire felhívni a figyelmet, hogy mint amiről beszéltünk, a kellő oldaltávolság. Mit ért a jogalkalmazás alatt, mit ért a jogalkalmazás az alatt, hogy hogyan kell megközelíteni például kijelölt gyalogos átkelő helyet. Hogy hogyan kell vigyázni a balra kanyarodó és az egyenesen haladó jármű konfliktusára. Mi a láthatósági problémák, amiről vannak már hivatásos rendőrök, akik általános iskolákban felhívják a figyelmet ennek a láthatósági probléma kérdéskörére, és ezt a járművezető képzésbe is be kellene vezetni. Nyilván több lesz a képzési idő, de én azt gondolom, hogy ettől nem lehet megmenekülni.
Ráadásul egy picit még, ha már ezeket említette, a picit a közlekedési kultúránkról beszélve, és hát nyilván ezzel kapcsolatban is rengeteg tapasztalata van, de hát sokszor felkerült tényleg a rendőrség is nyilvánosságra hoz különböző helyzeteket, mondjuk autópályáról, a büntetőfékezésekről, arról, hogy milyen erőszakosan vezetünk általában, és ez mennyi balesetet okozhat például ilyen esetekben, hát erről biztos rengeteg ilyen esettel találkozott, de hát ugye az, hogy már villogunk, meg dudálunk egymásra, ha nem megy elég gyorsan a másik, ez szinte már megszokott, nem csak a városban, hanem tényleg mondjuk az autópályákon is. Ez mennyire jellemző ránk, és mit lehetne ezzel kapcsolatban tenni, és mi a tapasztalat, hogy ezek mennyire balesetveszélyes helyzetek, mert mondjuk egy-egy ilyen büntetőfékezés, hát az abban abszolút benne van a pakliba, hogy balesetet okoz, és ugye arra is veszélyes, aki büntetőfékez, tehát mindenkire igen, veszélyes.
Igen. Tehát a fékezés. Megjelentek már nálunk azok a járművek, amelyeknél igen intenzív vezetéstámogató rendszerek vannak. Ha ezek a rendszerek fékeznek valamilyen októl fogva, például felismerik azt, hogy a 70-es tábla véget ér, és 50-nel kell menni, akkor ők reakcióidő nélkül, vagy néhány század másodperces reakcióidő nélkül fékeznek. A büntető fékezés is nagyon hasonlít ehhez, mert a mögöttes nem biztos, hogy tudja követni. Nem is beszélve arról, hogy mi a mögöttes jármű. Az egyik deviáns büntető fékezésnél BKV autóbusz volt a mögöttes jármű. Ha ez a BKV autóbusz nem egy Mercedes-ben szitáról, amelyik 7,2-7,3 méter per szekundum négyzettel képes lassul vészfékezéskor. Nyilván az utasok elesnek, kiesnek az ülésből, hanem mondjuk egy Icarus 400-as autóbusz család, ahol 5,5-6 méter per szekundum nézett az elérhető lassulás, és az előlévő az már 9-10 méter per szekundum nézettel lassul, létrejön az ütközés.
Hát igen, ezeket
mondjuk... Ez egy műveltségbeli probléma. Hát van, amikor akadályozzák a járművezetőket, aztán megszűnik az akadály, akkor lehet tovább haladni. Hát ettől jobban nem tudjuk kezelni a
úgy összességében egyébként milyen a mi közlekedés kultúránk itt Magyarországon? Mennyire...
Hosszú ideig német, osztrák...
Lehetne preventíven sokat...
Kollégák jártak át hozzánk, és a dr. Kőfalvi Gyula szakértő úr szervezésében járműakadémiai konferenciákat tartottunk Tatán. Azért Tatán, mert többen azt mondták a nyugatról jövő kollégák közül, hogy nem hajlandók átjönni a Dunán.
Mert?
Hát mert olyan a közlekedési kultúrák, amilyen.
De milyen? Milyen ez a kultúra?
Nekik alacsony.
Már hogy erőszakos?
Igen.
Vagy
igen,
milyen?
Igen. Tehát ők azt mondják, hogy sokkal erőszakosabban vezetünk, mint ahogy ők vezetnek.
Aha, és a balesetekben mit tapasztalt, hogy ez az erőszak, ez sok mindent, vagy ez az agresszivitás azért okozott baleseteket?
Okozott az agresszivitás is balesetet, a figyelmetlenség is okozott balesetet, tehát vizsgáltam olyan balesetet, ahol elfolyt fékolajjal, meg elhasznált fékolajjal nem tudott fékezni a mögöttes jármű és az elől megállóba belehaladt. Tehát ez hangsúlyozom, tehát a műszakhibás balesetek kérdéskörében, hogy az nagyon alacsony számú, ez szerencsére sikerült visszaszorítani, de ezek előfordulnak.
Hát azt hiszem, hogy lenne mire figyelnünk akkor bőven itt a közlekedésben, ez kétségtelen.
Például mentős és nem mentős jármű, tehát megkülönböztetett jelzést használó jármű és civil jármű ütközése kapcsán felmerül az a kérdés, hogy vajon jó-e a szabályozásunk? Mert ez a mentősre is ró egyféle, vagy a megkülönböztetett jelzéseket használó gépkocsi vezetőre ró egy kötelezettséget, hogy ő akkor haladhat be az útkereszteződésbe, meggyőződött arról, hogy mindenki megadta neki az elsőbséget. Na, de ez egy sűrű lakott városi környezetben nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem kivitelezhető.
Az biztos, hogy meg kellene tennünk mindent azért, hogy ugye biztonságosan közlekedjünk, és egyetlen egy dolog csak gyorsan a végére, amit még nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondol ez az indexelés kérdésköre. Nagyon sokan nem indexelnek, hogyha irányt váltanak, aminek az okát nehezen lehet érteni. És hát sokszor ez is ugye balesetet okozhat, hogy ugye hirtelen mondjuk sávot vált valaki, vagy lekanyarodik, anélkül, hogy indexelne. Hogy ennek mi lehet az oka, hogy mi magyarok, vagy mit tapasztal, hogy egyszer nem indexelünk, vagy nagyon kevesen indexelünk, vagy miért lehet ez?
Mások se indexelnek.
Mások se indexelnek?
Például, ahogy nézem az Egyesült Államok közlekedését, az elindulást nem jellemzi, hogy indexelnek, de lassan.
Tehát inkább a sebesség a probléma.
És türelmesebbek egymáshoz.